Jó estét kívánok!
Ez a Iradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Szorosra fogták a gyeplőt állami vagyonfelügyelő a Nemzeti Légitársaság élén.
Újabb halottak, szaporodott a kihűléses áldozatok száma Magyarországon.
Véres indulatok, politikai szálak is lehetnek az egyiptomi futballtragédia mögött.
Zebra kommandó, szigorúan büntetik a szabálytalankodó gyalogosokat Szolnokon.
Pénzügyi gyámság alá került a Malév.
A fővárosi bíróság rendkívüli moratóriumot rendelt el, és rendkívüli vagyonfelügyelőt rendelt ki a légitársasághoz.
Az állami tulajdonú hitelintézeti felszámoló hozzájárulása nélkül a cég mostantól kifizetéseket nem teljesíthet.
A megszokott életét élte ma is a Liszt Ferenc repülőtér. A Malév gépei is menetrend szerint szálltak fel, pedig mától új élet kezdődött a légitársaságnál. A fővárosi bíróság rendkívüli moratóriumot rendelt el, és rendkívüli vagyonfelügyelőt rendelt ki a Malévhoz.
A rendkívüli vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül mától a Malév semmilyen kifizetést nem teljesíthet. Így például nem törlesztheti adósságát egyetlen beszállítójának sem. Nem rendelhet meg semmit úgy, hogy a vagyonfelügyelő ne bólintana rám. A rendkívüli moratórium alapján a légitársaság lényegében a csődvédelemhez hasonló védelmet élvez majd, vagyis az ellene indított végrehajtásokat felfüggesztik, a vele megkötött szerződéseket a partnerek nem bonthatják fel, és azoktól nem állhatnak el.
A vállalat jelenleg mintegy 500 beszállítóval áll üzleti kapcsolatban. Egyikük felszámolási kérelmet nyújtott be a Malév ellen. Ekkor döntött a bíróság a csődvédelemről.
A Malév ZRT esetében egy különleges eljárás indult el.
A vagyonfelügyelettel megbízott cég az ugyancsak állami tulajdonú hitelintézeti felszámoló non-profit Kft. Vezetője elmondta, hogy a pénzügyi területen teljesen átveszik a Malév irányítását.
A feladatunk, mint rendkívüli vagyonfelügyelő, hogy a társaság működését próbáljuk fenntartani, illetve azokat a lehetőségeket, amit a társaság jelenlegi helyzetében látjuk, azokat felmérjük, és ezek alapján segítsük a társaság működését.
A Malév elnöke azt mondta, mindenben együttműködnek a vagyonfelügyelővel.
Nyilván őt képbe, az első feladatunk, hogy őt képbe hozzuk. Erre az első lehetőség annak a bizonyos likviditási tervnek a megismerése, amelynek holnapra kell elkészülnie.
Az MTI Hírcentrum információi szerint a pénzügyi vagy továbbélési tervben elsősorban arra fókuszálnak, hogy a közeljövőben egyetlen járatot sem kelljen megszüntetni. Így próbálják az utasokat megtartani. A vagyonfelügyelő megbízatásának nincs határideje. Ha javul, illetve stabilizálódik a Malév pénzügyi helyzete, akkor már nincs szükség rá. Ha nem, akkor a felszámolási eljárás megindításáig tarthat a megbízatás.
Rekordszámban cseréltek gazdát az ingatlanok januárban. Háromszor annyian adták, vették a lakásokat, mint egy éve. Szakértők szerint a forgalom növekedés fő oka a végtörlesztési hajrá. Sokan próbáltak így pénzhez jutni, hogy kifizethessék a hiteltartozást.
Julianna januárban adta el 13. kerületi lakását. A végtörlesztéshez kellett neki a pénz, ezért a piaci ár alatt állapodott meg a vevővel. Azt mondja, neki így is megérte.
Két héttel ezelőtt jelentkezett valaki, áron alul meg akarta venni, kiszámoltam gyorsan, hogy még így is jól jövök ki, és 10 napon belül lement az egész, és ki tudtam fizetni.
Nem ő az egyetlen, aki most az utolsó pillanatban értékesítette ingatlanát. Szakértők szerint éppen ez lendítette fel a piacot.
A végtörlesztés miatt eladott ingatlanok nagyjából 25%-ot tettek ki az eladásokból az alatt a 4 hónap alatt, ugye októbertől január végéig számítva. Tehát ez egy jelentős többletet hozott a piacra, és főleg december és január volt erősít, 27% volt az eladásokban ezeknek az ingatlanoknak az aránya.
3 éve nem volt ilyen nagy forgalom januárban. Az elemző szerint valószínű, hogy a végtörlesztések lezárása után újra visszaesik majd az adásvételek száma. December végéig egyébként 94 ezeren végtörlesztettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy január végéig hányan fizették vissza hitelüket, vagy igazolták bankjuknak, hogy lesz fedezetük a végtörlesztésre.
Ultimátumot adott az Erste Bank a Hódmezővásárhelyi önkormányzatnak Lázár János polgármester szerint. A város még tavaly kérte a pénzintézetet, hogy osszák meg a svájci frank alapú kötvények kibocsátásából adódó veszteségeket. A bank ettől egyértelműen elzárkózott. Azt ajánlotta, hogy váltson vissza a város 10 milliárd forint értékű kötvényt egy összegben, akkor változtatnak a szerződés feltételein. Ez Lázár János szerint irreális. A város 2006-ban csaknem 70 millió svájci frank értékű kötvényt bocsátott ki. 173 forintos árfolyamon jutott pénzhez, most viszont 250 forint feletti árfolyamon törlesztenek. A városi közgyűlés jelenleg is tárgyal, adásunkig nem született döntés a további lépésekről. Korábban a polgármester kilátásba helyezte, hogy az önkormányzat bírósághoz fordul, illetve a kormány vagy az országgyűlés segítségét kéri az ügyben. Hazai és nemzetközi okai is vannak az elmúlt napok jelentős forint erősödésének. A híradó által megkérdezett szakértők szerint, legalábbis ők ezt mondják, az euró árfolyama 290-291 forint körül mozog, legutóbb októberben volt erre példa. A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége szerint ez lenne a reális árfolyam hosszú távon.
290 forint alatt is járt csütörtök reggel az euró. Ilyenre október óta nem volt példa. A szerdai jelentős erősödés után csütörtökön egész nap tartotta az árfolyamot a magyar deviza. Elemzők szerint ennek több oka is van.
A magyar belpolitikai irányváltás az, ami ezt az erősödést okozza, másrésztről pedig a világpiaci hangulat is meglehetősen optimista az idei évben, ami ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy a forint jelentősen tudjon erősödni.
Az elmúlt napokban a forint ráadásul a régió többi devizájánál is gyorsabban erősödött.
Az a nagyon magas 320 forintig euró árfolyam egyszerűen lehetetlen helyzetbe hozott bizonyos termékeket.
Főként a külföldről behozott termékek drágultak meg a gyenge forint miatt. Most viszont éppen az import lehet olcsóbb.
Azoknak jó, akik inkább importálnak, az exportálóknak ez annyira nem jó hír, tehát ilyen szempontból, miután azért ez egy exportvezérelt gazdaság, nekik most kicsit romlottak a pozíciók, de én azt gondolom, hogy még emellett a forint árfolyam mellett is az export nagy része az jövedelmező lehet, tehát ez egy reális árfolyam mindenki számára.
És nem csak a cégeknek, hanem a devizahiteleseknek is. Rolek Ferenc szerint a gazdaság számára az lenne a legelőnyösebb, ha az euró árfolyam hosszú távon is a 290 forintos szint körül maradna.
Jövedelempótló támogatást kapnak azok a kismamák, akiket hátrányosan érint az adójóváírás megszűnése, így döntött a kormány. Azok kaphatnak kiegészítést, akiknek még január 1-e előtt állapították meg a terhességi gyermekágyi segélyt vagy a gyedet, és még idén is jár nekik.
A kismamák egy része januártól havonta 10.000 forinttal kap kevesebbet az adójóváírás megszüntetése miatt, ezért kiegészítik juttatásaikat. Az erről szóló kormányrendelet szerint ehhez az érintetteknek nyilatkozniuk kell. A jövedelempótlék összege ugyanis függ attól, hogy a kismama igénybe veszi-e a családi kedvezményt, és ha igen, hány gyermek után. A következő napokban postázzák az érintetteknek az űrlapot, azt kitöltve legkésőbb május 31-éig kell visszajuttatni. A jogosultak januárig visszamenőleg megkapják a kiegészítést. Egyes közszférában dolgozók pedig több mint 10%-kal kevesebbért kaptak készhez február 1-én, mint amennyi a decemberi fizetésük volt. Egy kormányrendelet szerint minden közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalónak jár a bérkompenzáció, csak nekik is nyilatkozniuk kell róla.
Január 15-i határidőig nem nyilatkoztak a munkavállalók a kompenzációra való jogosultságról. Ez esetben sem estek el semmitől. A jogszabály azt mondja, hogy ha március 15-ig nyilatkozik arról az adott munkavállaló, hogy kompenzációra jogosult, akkor visszamenőlegesen meg fogja kapni.
Aki februárban kérvényezi a bérkompenzációt a közszolgálatban, annak már márciusban megjelenik a számláján az elmaradt összeg.
Április elején befejezi a nyomozást a sukorói kaszinó beruházás ügyében a központi nyomozó főügyészség. Keresztes Imre főügyész a híradónak azt mondta, hogy a nyomozás befejezése után a törvényes határidőn belül legkésőbb június elején döntenek a vádemelésről. A kaszinó építéshez kapcsolódó telekcsere miatt eddig 9 embert hallgattak ki, gyanúsítottként köztük Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt és a Nemzeti Vagyonkezelő több volt vezetőjét. A nyomozás hűtlen kezelés, magánokirat hamisítás, illetve hivatali visszaérés miatt folyik a sukorói telekcsere ügyében, ami ha megvalósult volna, több mint 1 milliárd forint kárt okozott volna az államnak.
Botrányosnak tartja az MSZP, hogy a Fidesz még mindig kitart az egykulcsos adó mellett. Burány Sándor azt mondta, mindezt annak ellenére teszi a párt, hogy az egykulcsos eszéje szerinte egyaránt tönkreteszi a gazdaságot és az egész országot. A szocialista képviselő hozzátette, ezzel az adózási rendszerrel kizárólag a magas jövedelműek járnak jól.
Ez az adópolitika a fideszes döntéshozók szemszögéből nézve korán sem önveszélyes. Viszont ha a társadalmi hatását tekintjük, akkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ez az adó és gazdaságpolitika közveszélyes.
Saját közmunkaprogramot dolgozott ki a Jobbik, amellyel szerintük a rászorulók érdemi értékteremtő munkát végezhetnének. Berta Szilvia országgyűlési képviselő azt mondta, a közmunkaprogramban való részvétel szolgálati időnek, az ezért kapott juttatás pedig bérnek számítana, és a felajánlott közmunka elutasítása esetén az érintett semmilyen szociális juttatásra nem lenne jogosult.
Az állam teremti meg az emberek megélhetésének a feltételeit, elsősorban úgy, hogy piacot terem, tehát van munkalehetőség. Ez Magyarországon egyre rosszabb helyzetben van. Ehhez képest a kormány közmunkát sem teremt, illetve szociális ellátásokat sem ad, és ez a lehető legrosszabb, hiszen egyszerűen nem tudnak miből megélni, most már az emberek oda jutottunk.
Az emberekkel értékeltetné a tavalyi évet az LMP. Vágó Gábor szerint, amíg Orbán Viktor a Millenárison értékeli az évet, addig az LMP aktivistái legalább 6 helyszínen kérdezik az embereket arról, ők hogy látták 2011-et. A párt szóvivője azt mondta, az LMP így segít a kormányfőnek, hogy eljusson hozzá az átlagemberek véleménye.
Az LMP arra tesz kísérletet, hogy lerángassuk Orbán Viktort a földre, megmutassuk neki, hogy az emberek hangján, hogy mi is a magyar valóság jelenleg. Ez egy föld hívja Orbán Viktort kísérlet.
Meghosszabbították az egyetemi jelentkezési határidőt, így legkésőbb február 24-én éjfélig kell a jelentkezéseket elektronikusan elküldeni, illetve hagyományos módon postára adni. A diákoknak és családjuknak 9 nappal több áll rendelkezésükre, hogy eldöntsék, melyik felsőoktatási intézménybe adják be a felvételi kérelmet. Előzőleg Szabó Máté az alapvető jogok biztosa közleményt adott ki, amely szerint sérülnének a felsőoktatási felvételi előtt álló fiatalok jogai, mert a feltételek változása miatt mindössze 2 hetük maradt volna arra, hogy újra gondolják lehetőségeiket. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája azt kezdeményezte, hogy legalább 10 nappal tolják ki a jelentkezési határidőt. Az Oktatási Államtitkárság végül úgy döntött, február 24-éig lehet jelentkezni az egyetemekre. Káros lehet az elektromos cigaretta, ezért nem ajánlják a használatát a tüdőgyógyászok. A szigorodó dohányzás ellenes törvények, illetve az áremelkedések miatt a kereskedők szerint az utóbbi hetekben egyre többen vesznek elektromos cigarettát. Az eddigi vizsgálatok azonban nem zárták ki, hogy használata károsítja az egészséget. Legutóbb tegnap nőtt a dohánytermékek jövedéki adója, és júliustól újabb emelés várható.
Lássuk is, hogy ez lesz.
A csempészáró rejtekhelyét mutatja a pénzügyőr egy néhány napja leállított autóban. 2 kocsiban összesen 5000 doboz magyar adójegy nélküli cigarettát találtak az ukrán sofőröknél. A dohánygyárak szerint ez lehet a februártól érvényes jövedéki adóemelés egyik nem várt következménye, vagyis hogy nő a fekete kereskedelem aránya. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy aki legálisan veszi meg a cigarettát, annak pontosan mennyivel kell majd többet fizetnie. Attól függ ez ugyanis, hogy a gyártók mennyit hárítanak át a dohányosokra az áremelkedésből. A drágulás akár 60 forint is lehet dobozonként.
A jövedéki adó emelkedése az, amit a törvény rögzít. Ez egy fogyasztási típusú adó. Az, hogy ez az árakban mikor és hogyan fog mutatkozni, az minden egyes szereplőnek a saját döntése.
Júliustól újabb jövedéki adóemelés jöhet, ez akár újabb 50-60 forintos drágulást is jelenthet. Valószínűleg a folyamatos áremelkedés, valamint az egyre szigorúbb dohányzás ellenes törvények hatására ebben a kisboltban egyre többen keresik az elektromos cigarettát. A tüdőgyógyászok azonban arra figyelmeztetnek, hogy ezek is károsak lehetnek az egészségre.
A gyártó cég nem tette közzé pontosan az összetételét annak az anyagnak, a vívő anyagnak, ami a permetet képzi. Addig, ameddig nem tudjuk ennek az összetételét, nem tudjuk azt sem, hogy ez káros-e vagy sem az egészségre, így mi az elektromos cigarettát jelenleg nem ajánljuk.
Magyarországon 18 percenként meghal egy ember a dohányzással összefüggő betegségekben. A jövedéki adóemeléstől nem csak 20 milliárdos többletbevételt vár a kormány, hanem azt is, hogy egyre többen szoknak majd le a cigarettáról.
Három férfi holttestét találták meg ma az országban, olyanokét, akik a rendőrök szerint kihűlés miatt haltak meg. A hatóságok ismét arra hívták fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan figyeljen az idősekre és az utcán élőkre. A kormány pedig az önkormányzatokat és az egyházakat kéri, hogy engedjék be a hajléktalanokat fűtött helyiségekbe. Budapesten újabb ideiglenes éjjeli menedékhely nyílik.
A hideg elől menekülhetett ide a pécsi távhőközpont épületébe az a középkorú férfi, akinek a holttestét csütörtök hajnalban találták meg. A rendőrök szerint kihűlés okozta a halálát. És hozzá hasonlóan kihűlés miatt halt meg egy férfi Mátészalkán és a Borsod megyei Bodrogolasziban is. Hajnalban a Nógrád megyei Zabaron volt a leghidegebb, mínusz 21,6 fok, de Budapesten is majdnem mínusz 13 fokot mértek. A következő napokban is maradnak a kemény fagyok, és azért, hogy ne legyenek további áldozatai a hidegnek, sorra nyílnak az éjszakai melegedők Budapesten és nagyobb városokban is. Itt az Etele téri buszpályaudvar egyik termében például ma estétől várják a hajléktalanokat.
Ezt fogjad, ne azt.
Akkor ezt fog meg.
Hát ne ezzed, miket, van ezzed, neked is.
Aki mégis mindenképpen az utcán akar maradni, azoknak takarót, meleg ruhát, ételt vittek délelőtt Budapest 17. kerületében. A nyírségben a tanyákon élő idős embereket lovas polgárőrök segítik. Figyelnek, hogy mindig legyen fűtés a házakban, és ha kell, ételt, italt is visznek nekik.
Ha kell vásárolni, akkor azt mondják, se ide, mit kell hozni. Akkor elmennek, hoznak. Úgyhogy hát nem olyan túl messze van itt a bau, de nekem már messze van.
A hatóságok továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy mindenki fokozottan figyeljen az idősekre és az utcán élőkre, amíg tart a hideg. A kormány szóvivő pedig azt kérte, hogy a lehető legtöbb helyen nyissanak melegedőket.
Arra kérünk minden szervezetet, intézményt és egyházat, hogy a rendelkezésére álló lehetőségekkel élve nyissanak meg minden olyan helyet, ahol a hajléktalanok a melegedés és tartózkodás szempontjából ugye ezt az időszakot valamilyen módon átviselhetik.
A rászorulóknak segíteni akár telefonon is lehet. Aki felhívja az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as telefonszámát, vagy üzenetet küld, az 250 forinttal támogatja a hideg miatt bajba jutott embereket.
Helikopterekkel és terepjárókkal is készülnek a mentők, illetve a rendőrök a hétvégi hóesésre és hófúvásra. A meteorológusok szerint holnaptól kell számítani havazásra, vasárnap estig a déli megyékben akár fél méter is eshet. Budapest környékén 15-25 cm-es hórétegre számítanak, és északnyugaton lesz a legkevesebb. A Velencei tónál jégőrség alakult, hogy megelőzzék a baleseteket.
Távcsővel figyeli a korcsolyázókat a Velencei tavon a jégőrség parancsnoka. Ha valaki alatt beszakad a jég, a rendőrök azonnal, már a segélyhívás előtt indulnak menteni.
Minden évben előfordul jégbeszakadás. Néhány évvel ezelőtt is előfordult egy halálos kimenetelű baleset.
A jégőrség tagjai a Velencei tó sűrű lakott déli partján két helyen, Gárdonyban és Velencén láttak el szolgálatot. Az új szervezetbe különlegesen kiképzett, vízből mentésre és szakszerű újraélesztésre képes rendőröket válogattak. Az egység felszerelése is életmentő eszközökből áll.
Felfújhatós gumicsónak, heveder, hogy minket is rögzítsen, esetleg bajba kerülünk és vissza lehessen rántani.
A rendőröknek 10 percen belül a tó bármely pontját el kell tudniuk érni. Ennyi idő után ugyanis a jeges vízben már jelentősen csökkennek a túlélés esélyei.
Feladatunk az, hogy a bajba jutott szemét, jégbeszakadt szemét 10 percen belül kimentsük, ezt követően biztonságba helyezzük, majd értesítsük a mentőket.
A mentőszolgálat általában helikoptert küld a jégből kimentett sérültekért. A következő napok várhatóan szokatlanul hideg és csapadékos időjárása miatt az országos mentőszolgálat valamennyi mentőegységét készenlétbe helyezte. A mentők azt mondják, mindenhova eljutnak, ahol szükség van rájuk.
Az országos mentőszolgálat 743 mentőegysége folyamatosan készenlétben áll, emellett speciális négykerék meghajtású autóinkat is készenlétbe állítottuk. Természetesen az ország 7 légibázisán szolgálatot teljesítő mentőhelikopterek is adott esetben segíteni tudnak.
Az országos meteorológiai szolgálat 11 megyét érintő figyelmeztetést adott ki péntekre. Ebből 5 megyében a 10 cm-t várhatóan meghaladó hómennyiség, 6 megyében pedig mínusz 15 foknál hidegebb idő várható.
Vélhetően szénmonoxid mérgezés áldozata lett az a két ember, akiket holtan találtak fővárosi lakásokban. A házaspárt a tűzoltók találták meg Ócsai úti lakásokban. A katasztrófa védelem szerint a tűzoltók magas szénmonoxid koncentrációt mértek a helyszínen, az épületet átszellőztették.
Egyre több halottat követel a rendkívüli hideg Ukrajnában. Az országban 63-ra emelkedett az áldozatok száma, 14 ezer iskolában pedig rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el. Kárpátalján mínusz 18-23 fok volt. Romániában eddig 22-en haltak meg az ítéletidő miatt. A vasúti forgalom akadozik, az egyik autópályát lezárták. Lengyelországban egy hét alatt 29-en fagytak meg. Az ország délkeleti részében hajnalban mínusz 34 fok volt.
És adományvonalat indított a Vöröskereszt is. 250 forinttal segíti a rászorulókat az, aki felhívja, vagy SMS üzenetet küld a 1359-es számra. Azt mondják, karácsonykor adakoznak szívesen az emberek, de a segítségre most is szükség van. A pénzből az anyaotthonok lakóit is támogatják.
A csepeli családok átmeneti otthonában több mint 40 kilátástalanul nehéz helyzetben lévő anya él a gyermekeivel. Van köztük olyan nő, akit bántalmaztak korábban. Ezért arcukat sem vállalják a nyilvánosság előtt.
Elég nehéz körülmények közt vagyunk, mármint, hogy ide ugye mindenki azért kerül be, mert bántalmazott, ilyen helyzetbe kényszerül, a gyerekem mozgássérült.
Nekik is segít a Vöröskereszt a 1359-es adományvonalon összegyűlt pénzből. Egy hívás vagy egy SMS 250 forintba kerül. A hívásokat ismert emberek köszönik meg a vonal végén. Köztük Bényi Ildikó, az Önök kérték műsorvezetője, aki a Vöröskereszt jószolgálati nagykövete is.
Hogyha meg tudja tenni valaki, hogy fölemeli a telefont, és a 250 forint adott esetben nem nagy összeg, de azoknak az embereknek, akik ilyen problémás helyzetbe kerültek, azoknak ez nagyon-nagyon sokat tud jelenteni.
Az adományokat nem csak az anyaotthon lakóinak gyűjtik, minden rászorulót igyekszik segíteni a Vöröskereszt.
Nagyon jellemző a karácsonyi időszakban a segítségnyújtás, de hát az év 365 napból áll, és hát most jönnek egész komoly hideg mínuszok. Azt hiszem, hogy most a segítségnyújtásban itt is vállalásokat kell tennünk.
A Vöröskereszt decemberben már 110 ezer élelmiszercsomagot osztott ki a rászorulók között.
Már hívható a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány segélyvonala is a 13611-es telefonszámon. A szervezet célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistelségekben élők gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok mini háztáji gazdaságot indíthassanak. A befolyt pénzből vetőmagot és kis haszonállatot vesznek majd. A hívások díja 250 forint.
És hosszú lesz a tél, ezt most a medvék is megjósolták. A népi hagyomány szerint, ha február 2-án kijönnek a barlangjukból az állatok és meglátják az árnyékukat, a tavaszra még sokat kell várni. Ma a budapesti, a veszprémi és a székelyföldi mackó is visszabújt a barlangjába.
Verőfényes napsütésben délelőtt 11 óra körül Vali, Nóra és Defó is előbújt a barlangjából a fővárosi állatkertben. Több száz óvodás és kisiskolás várta a barna medvéket.
Meglássuk, ki eljön a medve!
A gyerekek arra voltak kíváncsiak, hogy milyen időt jósolnak a medvék.
Ami a jóslást illeti, a medve, amikor kijött, legalábbis a kifutónak azon a részein, ahová oda tud sütni a nap, mert az árnyékos részen persze, hogy árnyék van, de az összes többi helyen viszont sütött a nap, meglátta az árnyékát.
A néphagyomány szerint ez azt jelenti, hogy hosszú lesz a tél. A budapesti medvékkel egyetértenek veszprémi társaik is. Ők is hosszú telet jósolnak. Kata és Bori, a veszprémi állatkert két medvehölgye is meglátta az árnyékát, ami nem jó hír azoknak, akik a tavaszt várják. A mackók azért kaptak egy kis finomságot. Székelyföldön is sütött a nap a mínusz 20 fokban. Az ottani szabadon élő medve is körülnézett, és hosszú telet jósolt. A helyiek ezt ma is nagyon komolyan veszik.
Nem, a tévéből néztük az időjárásokat.
A medvékkel egyetértenek a meteorológusok is. Jövő hét végéig biztosan marad a fokcsikorgató hideg.
Tragédiába torkollott egy egyiptomi futballmeccs tegnap este. A mérkőzés végén összeverekedtek a hazai és a vendégcsapat szurkolói. Több mint 70-en meghaltak, és 300-nál is több a sérült. Szemtanúk szerint a biztonságiak sokáig tétlenül nézték, ami a pályán történt. Az országot ideiglenesen irányító katonai tanács helikoptereket küldött a városba, hogy a sérültek szállításában segítkezzenek.
A szerdai meccsen szabadult el a pokol a Port Saidi stadionban, abban a pillanatban, amikor a bíró lefújta a mérkőzést. A helyi szurkolók a pályára rohantak, kövekkel, üvegekkel, petárdákkal dobálták meg az ellenfél drukkereit és a focistákat. Többen gyújtogatni kezdtek, és kések is előkerültek. Annyit mondtak, hogy innen nem kerülünk ki élve, aztán ránk rontottak. Voltak itt a lelátó lépcsőiről dobtak le a mélybe, emlékezett vissza egy kairói szurkoló. Egy másik drukker szerint a biztonságiak tehetnek mindenről. Mint mondta, végignézték, ahogy a támadók előzönlik a pályát. Az sem izgatta őket különösebben, hogy a kollégáikra is rátámadtak. Olyan sokan megsérültek, hogy a kórházak vértartaléka nem volt elég. A helybelieket is mozgósítani kellett, hogy adjanak vért. Az Egyiptomot ideiglenesen irányító katonai tanács vezetője kemény büntetést ígért a felelősöknek. Ha ez egy előre kitervelt akció volt annak érdekében, hogy megingassák Egyiptomot, nem fog nekik sikerülni. Nem tudnak letéríteni arról az útról, amin az ország elindult, mondta. A parlamentben rendkívüli ülést tartottak, amelyen egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra. A Tahrir téren a tavalyi felkelések szimbolikussá vált helyszínén közben több száz fős gyászoló tömeg gyűlt össze, hogy az erőszak ellen tiltakozzon. Előre kitervelt, aljas bűncselekmény történt, amelyben ártatlanok haltak meg, és nincs válasz a miértre, mondta egy tüntető. Port Said kormányzója benyújtotta lemondását, az egyiptomi csapat pedig bejelentette, soha többé nem akarnak futballozni. Az elmúlt évtizedekben több nagy tragédia is történt labdarúgó stadionokban. 2001-ben a dél-afrikai Johannesburgban 43-an haltak meg a meccset megelőző tolongásban. De az 1985-ös brüsszeli tragédiára is sokan emlékeznek. A Heysel stadionban rendezett begdöntőben összeverekedtek az angol és az olasz szurkolók, sokakat egyszerűen agyontaposott a tömeg. Ott 39-en haltak meg.
A szabálytalankodó gyalogosokat is büntetik a rendőrök Szolnokon. Már a villogó zöldnél is tilos lelépni a járdáról. A rendőrök a baleseteket akarják így megelőzni. Azt mondják, amióta szigorúbban ellenőriznek, kevesebb a gázolás a zebrán.
Az Ady Endre és a Ságvári út találkozása az egyik legforgalmasabb szolnoki kereszteződés. A forgalmat jelzőlámpák irányítják.
Meg lehet kezdeni az átkelést az úttesten.
De a gyalogosnak iparkodnia kell. Rövid a zöld, és 5 sáv széles az út.
Azt nem tudom megmondani, hogy hány másodperc. A lényeg, hogy én már elég lépek, és mire ide érek, akkor már villog.
A gyalogosok azt mondják, mostanában a reakcióidő nagyon fontos, mint ahogy a sebesség is. Mert ha valaki nem elég gyors, akkor jön a rendőr és megbünteti.
Nekünk nagyon fontos a baleset megelőzés, hogy minél kevesebb forduljon elő.
Ezt mondja a rendőr. Aki szabályosan közlekedik, vagyis zöldben indult, de nem ér át időben, annak nem kell büntetéstől tartania. Villogó zöldnél viszont már tilos lelépni az úttestre.
Ilyenkor mind a mellett, hogy szabálysértést követünk el, természetesen balesetveszélyes helyzetet is teremtünk. Sajnos tapasztalat azt mutatja még Szolnokon is, hogy sokan még a piros lámpánál is megpróbálnak átfutni a túloldalra.
De a rendőrség tapasztalata az is, hogy amióta szigorúbban ellenőrzik a piroson átkelő gyalogosokat, csökkent a zebra balesetek száma.
Ellopott egy 17. századi japán szamuráj kardot a debreceni Déri Múzeum portása. A különleges fegyver 1 millió forintot ér, a portás azonban mindössze 30 ezerért adta el. Úgy bukott le, hogy a régiség kereskedő később feltette a kardról készült fényképeket egy internetes aukciós oldalra, és ott felismert egy műgyűjtő.
Ez a rövid szamuráj kard a 17. századból való. Eredeti, rendkívül díszes darab, és még Japánban is igen ritka. A debreceni múzeum tulajdona 1 millió forintot ér.
Kevés ilyen típusú kard lehet esetleg Japánban, ennek történelmi okai vannak. Az 1870-es években császári rendelettel tiltották például a kardviselést, ezért a kardkészítés mint olyan ez egy picit visszafejlődött.
A kardot innen a debreceni Déri Múzeumból lopta el a portás. A raktárakat éppen felújítják, így fel sem tűnt senkinek. 30 ezer forintért adta el a műtárgyat, ami egy régiségkereskedőhöz került. Ő föltette a képét egy aukciós oldalra. A múzeum munkatársait a hirdetés egyik olvasója értesítette.
Egy műkincskereskedő
ezt észrevette és jelezte a Déri Múzeum munkatársainak, akik ekkor vették észre végül is a hiányát.
A kereskedő a rendőrségen először letagadta a kardot, de a házkutatáskor előkerült az otthonában. A portás ellen sikkasztás, a gyűjtő ellen orgazdaság miatt indult nyomozás, akár 3 év börtönt is kaphatnak.
A híradó után jön a sportos Sulek Csaba, aztán az időjárás jelentés, majd az elcserélt lányok. És ma debütál a nagy showman az M1-en, 9 órakor kezdődik a Fábri.
Fábri után, azaz 10 óra után, 20 perccel pedig az este. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
A következő részben...
Ma a végére járunk, hogy mi történt valójában.
Volt rá valami oka, hogy el akarja cserélni a gyerekeket?
Mi volt a gitártokban?
Regina gitártokjában.
Tudtam. Oké?
Miért nem tettél semmit?
Azonnal beszélnem kell vele.
Kérdezd anyádat.
Mármint Reginát.
Igen. Mert nekem nem az anyám.
Elcserélt lányok. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Hát nincs az a költségvetés, ami elbírná, hogy ti meghívjatok ide ebbe a, nem tudom, műsornak nem igen nevezném.
A jó napot, Lajos!
Fantasztikus, honnan tudta, hogy Lajosnak hívnak?
Pokoli jó estét kívánok a Magyar Televízió nézőinek, innen a poklok poklából, Fennyámból.
Én a Teleshop ajánlatát, az akciós már csak 72 óráig elérhető végtörlesztést választottam.
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Holnap este az M1-en. Újra összecsapnak a pirosak és a zöldek.
Játék nélkül nem lehet nyerni, Jenő.
De ez beszólogat. Ez konkrétan beszólogat.
Jenő mindent megtesz a győzelemért.
Jó, akkor nincs vita, 2 pont nekünk.
Gabi megdolgozik a pontokért.
Egy 4 fokú létrába volt szerelmes.
De ki nevet a végén?
A bőpérzése.
Magyarország szeretlek. Vasárnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Bizonyos lépésekhez megvannak a kedvenc bábúi. A huszár mindig ügyesen ugrik a legjobb pozícióba.
A prémium magyar államkötvény egyedülálló prémiummal mindig infláció feletti kamatot biztosít. 3 és 5 éves futamidővel jegyezhető állami garanciával. Prémium magyar államkötvény. Magasan az infláció felett. Most 9,3%-os induló kamattal az első évben.
Sándor cukrász. Ez az első tortája. A Fundamenta eddig több mint 1,5 millió otthonteremtéssel kapcsolatos szerződést kötött, szolgáltatásai az ország több mint 2000 pontján elérhetőek. Ezért is lehet, hogy minden negyedik percben köt valaki szerződést a Fundamentával. Fundamenta. Lakástakarékban az első.